Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorunkkal. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Az elmúlt hónapokban az érzelmi szükségletekről beszélgettünk, kezdtük ugye a biztonságot, a biztonságos kötődést, majd az autonómiát taglaltuk talán az elmúlt két részben, innen szeretnénk folytatni a mai estén. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Weber Csilla pszichológust. Isten hozza, drága Csilla néni!
Dicsérzessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örvendek, hogy folytathatjuk ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a különleges szükséglettel, amire a kamaszok rögtön rávágnák, hogy hú, hát mi a határokról akarunk beszélni, azért vannak, hogy áthágjuk, semmi más érdekesség nincs benne. Na, hát én pedig azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, és megpróbálni arról beszélni, hogy mit tudunk tenni szülők, pedagógusok, és talán az egész társadalom azért, hogy ezek a határok tényleg megadják az igazi biztonság érzetét a gyermekeinknek. A legkisebb kortól bizony-bizony határokat kell megmutatni, megszabni, megbeszélni, elfogadtatni a gyermekeinkkel azért, hogy később felnőtt korukban ne legyen annyi problémájuk szintén a határokkal. Hiszen annyian vannak, akik áthágják hol az egyik, hol a másik ilyen határt, mert hát miről is szól? Mit szabad, mit nem szabad? Mit lehet, mit nem lehet? Kivel hogy beszélhetek, kivel mit tehetek, úgy, hogy neki se legyen rossz, nekem se legyen rossz. Tehát egy csomó információ lenne, amit a legkisebb kortól kezdve meg kell mutassunk a gyermekeknek, hogy ez az a mód, ahogyan élni kellene, ahogyan egymással viselkednünk kellene, amit meg lehet engedni, illetve velem szembe milyen igényeket támasztok én a társadalommal szembe, és velem szembe hogyan viselkedhetnek. Hát mint egy útmutatót mutatnék, adnék a társadalomnak, a többieknek ahhoz, hogy hogyan kell hozzám viszonyulni. Hol vannak az én határaim? No, hát ez nem egy olyan egyszerű dolog, azzal együtt, hogy méhen belül is határok között élünk, ugye? Tehát ott a jó meleg mi burokban ülünk benne, és már határok vesznek körül. Nem tudom kinyújtani a kezemet, amennyire akarom. Tehát a méhen belüli élettől kezdve végig ezek között, a határok között élünk. Na most azután, miután már a világra jöttünk, hát egész másak lesznek a határaink, megváltozik körülöttünk minden, a tér az jóval szabadabb lesz, hát viszont az embereknek a viszonya hozzánk egészen más, mint annak az édesanyának, aki minden vágyunkat, kérésünket akkor teljesítette, ugye? Tehát nagyon érdekes ez, hogy hogyan alakul és mennyit közvetít a család, mennyit közvetítenek a szülők elsősorban a gyermekeiknek ezekből a határokból. Talán egy pár mondatot mondjunk először arról, hogy igazából a gyermekekhez való viszony, amit hát akárhogy is nevelés néven ismerünk és próbálkozunk, hogy minél jobb és minél kiegyensúlyozottabb embert neveljünk a gyermekeinkből, ezeknek különböző formái vannak. Ugye a legismertebbek az autokratikus, a demokratikus, vagy az úgynevezett laissez-faire, ráhagyó nevelési mód. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, vagy azt próbálnám itt most elmondani, hogy milyen módon közvetítjük a gyermekeknek, vagy adjuk át a gyermekeknek ezeket a korlátokat mondjuk el, hogy hogyan kell ezeket a korlátokat használni. Saját biztonságunkat jelenti igazából az, ha megvannak a saját korlátaink, amikor azt mondjuk, hogy hozzám úgy közeledhetsz eddig, és ne tovább. Sokszor háborgunk ellene. Egy nagyon kedves riportot hallgattam az EDTV-ben, ahol az egyik riporter elmondta, hogy a saját kislánya háborgott az ellen, hogy miért mindig anya az, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és ő már megelégelt, és azt mondta, hogy csinálja, amit akarsz akkor. Amire a gyerek kétségbe sem mondta, nem, nem, mondd meg te! Tehát tulajdonképpen egy idő után érzik a gyermekek, hogy ez a határ, ezek a korlátok az ő biztonságokat jelentik, és igenis szükség van rájuk. Az autoriter mód az, amikor a szülő, a felnőtt megmondja a gyermeknek, igen, ezt kell csinálni, így kell csinálni, és ez a bizonyos, ameddig az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amíg én mondok. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de életkoronként és helyzetektől függően bizony van, amikor ezt kell használni. Hiszen 3 éven aluli gyermekekkel nagyon pontosan meg kell mondani, hogy most ezt meg szabad fogni, ezt nem szabad megfogni. Hogy hozzátehetem szóban a magyarázatot, az természetes. De a gyermek fejlettségi értelmi szintjétől függ, hogy igen, meg fogja érteni, vagy egyszerűen meg kell fogjam a kezét, és elvegyem onnan. Tehát ez a kicsi korban, amikor ezt az autoriter módot használjuk, ez természetes. Ugyanilyen természetes az is, hogyha egy szállodában tűzült ki, akkor egyszerűen ordítani kezdenek, vagy csengőszor, vagy valami, és teljesíteni kell azt, amit mondanak. Olyankor nem alkudozunk, hogy akkor most kimegyek, vagy nem megyek ki. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor ezt az autoriter módot használjuk. A másik lenne a demokratikus, amit hát mindenki szeretne, és mindenki ezt gondolja a leghatékonyabbnak, persze ez így is van, 3 éven felüli, amikor már beszélni tudunk, amikor már a véleményeinket, a gondolatainkat egyeztetjük, amikor el tudom mondani az igényeimet, a vágyaimat, én gyermek, és én szülő is, hogy ezt hogy látom. És ezt megbeszélve konszenzusra juthatunk, és megegyezhetünk abban, hogy igen, adott helyzetben ezt és ezt kell csinálni. Hány órakor jövünk haza, ugye az egyik ilyen sarkalatos kérdés, főleg a kamaszoknál aztán, és bizony abban is sokáig kell egyeztetni, sokáig kell érvelni mind a két félnek, hogy tulajdonképpen miért ekkor, és miért nem akkor, és miért így, és miért nem másképp. A harmadik mód lenne az úgynevezett laissez-faire, ráhagyó. Csináld, ahogy akarod, fiam. Hát ez egy nagyon furcsa dolog. Van egy kedves, idősebb ismerősöm, 50 év körüli, aki azt mondta, hogy az ő édesanyja mindig azt mondta, hogy ő megbízik bennünk, és soha nem mondta, nem mondott tiltásokat, nem mondott irányokat, hogy hogy csinálják. Hát azért gondolkozzunk egy picit, ha soha nem hallom, hogy mi a helyes, senki nem mondja, esetleg látok környezetemben helyzeteket, és utánozni kezdem. Hogy ez aztán jó vagy rossz, majd a saját káromon tanulom meg. Tehát ez a ráhagyó stílus, ez nem biztos, hogy jó mód lesz arra, hogy a gyermekemet neveljem. Van helyzet, még ebbe is van helyzet, amikor azt mondom, hogy jó, most már annyit mondtam, próbáld ki, és meglátod, mi lesz a vége. Természetesen azt nem hagyom, hogy a testi épségét különösebben rongálja, vagy valami olyasmit tegyen, amiből hatalmas baj keletkezik. Csak azért mondtam el, hogy gondolkozzunk el ezen is, hogy vajon mi szülők melyiket szoktuk elsősorban használni. Ugye a kicsi korban ez a domináló autoriter mód lenne, amit használunk, mert a gyermeknek a képességei, hogy kivitelezzen bizonyos dolgokat, még nincsenek meg, de nem is olyan nagyon akar sok mindent csinálni. Magyarul nincs motivációja. Tehát se képesség, se motiváció még nincs. Kell a felnőtt, aki az irányító, a terelgető szerepet átveszi, és aki ezt neki biztosítja, hogy biztonságos körülmények között járjon, szaladjon, hova menjen, mászhat fel, honnan nem esik le. Tehát egy csomó minden van a világ körülötte, annyira új és annyira ismeretlen, hogy mindenből információt kell szerezni, és akkor az a szülő, az a nevelő, a gondozó, aki a gyermekkel van, az szépen autokratikus módon, de meg fogja mondani. De aztán lassanként eljön az az idő, a másik, a 3-5 éves kor között, amikor nő a motiváció, jaj, hát ebben a korban az egyedül, én csinálom, én akarom, én szeretném idehozni. Hagyjad, ugye ezeket mind nagyon sokszor halljuk a gyermektől, és bizony ki is kell használni. Lehetőleg Uzsainnétól hallgattam egy kedves előadást, aki ezt nagyon szépen részletezte, hogy megmutatjuk, együtt csináljuk, gyakoroltatjuk. Tehát azt a sok mindent, amit szeretne, mert az óhaj benne van, hogy ő végezzen egyedül, például ott van egy tésztagyúrás, ott van egy vágok valamit, ott van, hogy pucolok egy borsót, egy csomó minden van, amit a gyermekek boldogan csinálnak, azt legelőször szép sorjában, ugye először mutassam meg, hogy mi a módja annak, utána szépen együtt is elvégezhetjük, egy kicsit a kezét megfogom, egy kicsit segítek esetleg, vagy védő tartó kezet nyújtok, tehát valamilyen módon együtt csináljuk, és utána azt mondom, jó, akkor most már próbáld egyedül, mehet a gyakorlás. Nagyon-nagyon jó, és nagyon fontos, hogy ebben a korban, akár az óvodában, akár a szülői házban, hagyjuk a gyermeket, hogy minél több mindent kipróbálhasson. Az 5 éves gyerekek nagyon ügyesen megkenik a vajas kenyerüket, de nem biztos, hogy a nagy késsel a szalámit neki kell vágni. Ugye? De lesz egy olyan kis kés, vagy egy műanyag kés, amivel ő is elkezdhet vágni. Aztán eljutunk szépen oda, hogy a 9-10 éves már azt is meg tudja csinálni. Tehát nagyon odafigyelve arra, hogy milyen képességekkel rendelkezik, annak megfelelően próbáljuk gyakoroltatni vele a világ dolgait. De ez vonatkozik arra is, hogy hogyan viselkedünk a másik emberrel. Hogy hogyan játszunk a másik gyermekkel. Ugye a kisebb gyermekek még egymás mellett játszanak, csak először külön, aztán egymás mellett játszanak, aztán jönnek az együtt játszások. Tulajdonképpen a kollaborációnak, az együttműködésnek a királyi. Kimarom a kezéből a játékot, mert akarom, vagy azt mondom, hogy kérlek, add ide, gyere, játszunk együtt. Ezeket mind-mind hallani kellene valakitől. Mert ha a játszótéren ott van a kedves szülő, és nem a telefonját nézegeti, hanem a gyermekeket, hogy játszanak, akkor oda kiáltja, hogy érd el szépen. És vannak ugye a varázsszavak, a kérem, köszönöm, légy szíves. Ezeket is ugyanúgy gyakorolni kéne, és tulajdonképpen a későbbi együttműködési képességeinek tesszük le az alapjait. Itt 5 éves korban. No, aztán jön az 5 éves kor utáni korszak, ami aztán egy viszonylag jó képességű gyermekek 5 éves kor után már sok mindent meg tudnak csinálni, de a motivációjuk azért az kicsit csökken, már nem akarnak annyi mindent, már megpróbálták azt, amit gondoltak, kezdődik az iskola, hát ott aztán pláne nagyon sok minden lesz, amit meg kell tanulni, hogy kell tanulni, meg kell tanulni, hogy kell együtt dolgozni az osztálytársakkal, na meg a tanítónénivel is, tehát az is nagyon fontos lesz. Meg kell tanulni azt, hogy vannak kötelezettségek, vannak kötelező feladatok, amiket el kell végezni, hiszen az óvodában is vagyogatott ebből, voltak olyan feladatok, ott is volt, amit közösen végeztünk, vagy meg volt mindenkinek a saját feladata, de nem járt érte semmi különösebb, legfeljebb csak egy dicséret, mert ott meg mind arra vigyáztunk, hogy mindenkinek a munkáját értékeljük, és lehetőleg pozitívan, és nagyon szépen mutassuk meg azt, hogy hol van, ami hiba, hol van, ami nem pontosan olyan jól sikerült, mint ahogy ők szerették volna. De az iskolába kerülés az meg nagyon-nagyon sok ilyen határral, határhúzással kezdődik, és hát azzal is fejeződik be. Tehát itt aztán egyre több lesz az, amit már nem csak gyakoroltatni kell, és nem csak megmutatni, és aztán gyakoroltatni, hanem szóban el is magyarázni. Ugye, hála Istennek a legtöbb gyermek jó szóbőséggel szépen felkészülve kerül az osztályba, és ott már a tanítónéni elmondja, elmagyarázza azt is, hogy miért kell így csinálni. És a gyermekek, amit a tanítónéni mond, azt a gyermekek nagy része szentnek tartja. Anyuka más mondhat, apuka más mondhat, amit a tanítónéni mondott, az biztos, hogy úgy van, és úgy kell tenni. Amennyiben ilyen gyermekünk van, aki szeret nagyon ezen szegülni, mert azért van ilyen is, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem szeretném csinálni. Na, ilyenkor kezdődik és tevődik fel a kérdés, hogy mit tud tenni a szülő, vagy mit tud tenni a nevelő. Volt ilyen helyzetben részed? Valamikor tudni, hogy a lányait kicsikorúban ellenkeztek, hogy nem akarnak valamit megcsinálni?
Hát volt, nem is egyszer, de mondjuk annyira nagyon vészes helyzet nem volt, viszont az ismeretségi körömben volt olyan gyerek, aki biztos, hogy mindig csak az ellenkezőjét akarta annak csinálni, amit kellett volna, és a barátnőmnek meg is gyűlt a baja vele, mert nagyon nehezen tudta úgymond terelgetni és a határok között tartani, mert mi akármilyen helyzet volt, mindig azt kereste, hogy tudná ő kijátszani azokat a határokat.
És hogy tudna bosszúságot szerezni annak a felnőttnek, aki ezt törekéri. Tehát én szerintem ilyenkor egy háttérben egy rossz érzelmi kötődés van. Tehát ő, hogy valamiért meg akarja mutatni, hogy a saját akaratát érvényesíti, és nem teszem azt a kedvére annak, aki kéri, most legyen ez szülő vagy pedagógus, mindegy, ezzel valójában egy kicsit bosszút akar állni, valamiért haragszik, valami sérelem érte. Valahol ez a határ meghúzás, illetve előtte az a bizonyos biztonságos kötődés, hogy amit az az illető mond, hát az csodálatos, mert ő a legjobban tudja ezt, hogy kell. Ugye ebben a korban annyira felnéznek a szülőre is, a pedagógusra is a legtöbb gyermek, hogy ez nem nagyon fordul elő, de van. Bizony meg kéne keresni az okát, hogy miért ellenkezik ennyire. Evel ijeszgették, mert sajnos még most is van ilyen, hogy az óvodában azzal ijeszgetik, hogy na, majd az iskolában meglátod, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát bizony, ő megpróbálja, hát ha meg lehet, mert hogyha az óvodában nem az övé volt a legszebb rajz, és nem dicsérte meg óvónéni, és ezt többször megcsinálta, akkor elkeseredett, és már nem is akarok rajzolni, már nem is szerezem a rajzot, nem is szeretlek téged, óvónéni. Ugye ez is elkövetbe következett. Na most az iskolában, hát megint meglátjuk, hogy most megint kérnek valamit, most megint azt kell csinálni, amit ők mondanak. És miért nem lehet piros nyuszit festeni, miért feltétlenül barna vagy fekete kell legyen, vagy fehéren kell adja. A piros nyuszi legalább olyan szép, és ő hozza a piros tojást. Ugye? Tehát ez nagyon-nagyon kényes kérdés, hogy az ellenkező, ellenszegülő kicsi gyermekekről, és most kisgyermekekről, kisiskolásokról beszélünk. Hát a kamasz már hivatalból ellenszegül, de a kicsiknél ilyenkor hogy lehetne meggyőzni arról, hogy az, amit kérünk tőle, az az ő javára van, hiszen igazából ezeknek a korlátoknak a megmutatása a saját fejlődését, illetve testi épségét, és a másik gyermeknek a testi épségét, vagy fejlődését szolgálja. Tehát mindenképpen vigyázni kell arra, hogy ne történjen egy játszótéren semmiféle baleset, azért, mert a szemébe szórom a homokot, mert most dühös vagyok rá, a saját indulatkezelését így tudja megoldani adott pillanatban, és ilyenkor a szülő mennyire áll oda, és a két szülő kezdve veszekedni, hogy a te gyereked volt a hibás, meg azt kezdte, vagy az én gyerekem volt a hibás. Ahelyett, hogy mind a ketten arról beszélnének, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ezt nem szabad. Tehát úgy nem játszunk, hogy a másik gyermeknek ártok vele. És akkor talán felnőtt korunkban is kevesebbet ártanánk egymásnak, és úgy játszanánk, hogy nem ártunk egymásnak. Ugye mindenképpen a célját kell végig gondoljuk, hogy mi a célja ezeknek a határoknak. Miért húzzuk meg? Az egyik nagyon lényeges az önbizalom, a bizalom erősítése, az önértékelés erősítése. Ugye akkor, amikor egymás után különböző feladatokat oldanak meg. Hát az iskola egyfolytában feladatokat kér, egyfolytában értékel. Hát lehet, hogy csak szóban vagy írásban, de lehet, hogy jegyekkel is. Lehet, hogy nem csak elmondja a tanítónéni, hogy ki volt a legügyesebb, hanem azt is elmondja, hogy bizony ennek nem volt jó, meg nem volt szép, amit készített, és még van, aki esetleg ki is állítanak, vagy ki is gúnyolnak esetleg azért, mert nem szépet rajzolt, vagy nem szépen írta meg a házi feladatát. Tehát nagyon-nagyon kényes dolog az, hogy sikerül az önbizalmát erősítsem azzal, hogy betartotta a határokat, megoldotta a feladatokat, úgy viselkedett a társaival, hogy az, ahogy az kell, és ahogy az a kollaboráció, az együttműködés megkívánja, vagy ennek az ellenkezőjét tette. És nagyon utána kéne nézni, hogy mi az, ami belőle ezt a keserűséget, hát mondjam azt, hogy bosszút kiváltja. Miért nem akar ő? Miért nem akarja ezt megcsinálni? Sok játék, sok beszélgetés, sok simogatás kell hozzá. Ugyanakkor ugye a jó gyerekek, jó, akik szót fogadtak, akik meghallgatták azokat a tanácsokat, amiket elmondott a felnőtt, azoknak az önbizalma nő, mert azok folyton a dicséretet kapják. És akkor azt mondja, hogy nézd, megdicsérték azt, amit én. Azt mondták, hogy két sort kell csinálni, megcsináltam mind a két sort, meg még egy harmadikat is. És nézd, milyen szépen sikerült ez a horogvonal itt a harmadik sorban. Jön tanítónéni, megnézi, hú, jó, milyen ügyes volt, és agyon dicséri, hát hogy ne nőne a mellékéje, hogy igen, bizony, én voltam az ügyes, és én voltam a jó. Nagyon ritka, múltkor már azt hiszem elmondtam ezt a kedves történetet, ez a barátnőm. Ma már idős orvosnő lányának a gyermekkori története, hogy elmesélte, amikor hazajött az iskolából, hogy képzel Csilla, már Katika is tud olvasni, aki a leggyengébb kislány volt az osztályban, és örült annak, hogy a másik gyermek is már elkezdte az olvasást elsajátítani. Az, hogy ő jól tudott olvasni, az már természetes volt. De hogy milyen jó, hogy sikerült a másiknak is. Ja, Istenem, de ritkán hallunk ilyet az életben a felnőttek között, ugye? És milyen jó lenne, ha ez itt most belénk vésődne, hogy lehet örülni a másik ember sikerének, a másik gyermek sikerének is. Hát ez is lenne az egyik célja ezeknek a korlátoknak. A miért kell így tenni, azt, amikor már szó van, megértik és el tudom magyarázni, az egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Azért, mert én akarom, én anyuka vagy pedagógus, vagy azért, mert ez így helyes. Tehát ha én megmutatom a gyermeknek, hogy most én azért nem engedlek oda felmászni, mert akkor ez is ez lehet a következménye, az egy dolog, az nagyon-nagyon fontos lenne, de nem azért mondtam, mert én mondjam azt, hogy gonosz vagyok, hogy nem akarom, hogy te ott jól érezd magad, hanem azért mentem, mert félek, hogy onnan le tudsz esni, és nem tudsz eléggé ügyesen fogózni, vagy olyan magasan van az a bizonyos hely, ahova fel akartál mászni. Tehát a gyermeknek azt kell megérezni, hogy itt nem az anyának kell megfelelni elsősorban, hanem egy megoldandó feladatot kell jól megtanulni, kivitelezni. Tehát nem az én kegyeimért kell versenyezni, és azt végig gondolni, hogy na most akkor anya megdicsér, nem dicsér. Jó, az is nagyon jó dolog, de elsősorban itt az én testi épségemről volt szó, és anya ezt azért nem engedte meg. Sose felejtem, már réven voltunk kirándulni gyerekekkel, és hoztak le valakit, aki egy csúcsról leesett, és bizony kenészverés és minden, és a gyerekek kérdezgették, hogy mi történt, hogy milyen ágakba leszkábált valamint hozták le. Szóval elég rémisztő volt az az igazság, és bizony elmondtuk, hogy jó, persze, hegyet mászni nagyon jó dolog, de biztonsággal. És azt kimondja meg, azt majd megmondja a felnőtt, hogy hol, mivel, hogy mászol be, hova lépsz, mit csinálsz, mi befogózol, milyen felszerelés kell hozzá, és hogy kell csinálni. Tehát itt annak a tudatosítása, hogy nem az én kegyeimért kell megcsináljon, vagy ne csináljon meg valamit, hanem azért, hogy megtanulja a helyes módját annak a bizonyos tevékenységnek a kivitelezésének, vagy annak a viselkedésnek a helyes módját, az azért történik, hogy őt védjen vele, az ő biztonságát védjen vele.
Itt lenne egy kérdésem.
Igen.
Előfordulhat az, hogy mondjuk egy szülő, vagy akár egy pedagógus visszaél ezzel, és a gyerek úgy érzi, hogy tényleg sok értelme nincs annak a bizonyos határnak, vagy korlátnak, és hogy egy idő után azért nem fogadja meg, mert úgy látja, hogy úgyis ez csak azért van, hogy megfeleljen annak a bizonyos személynek, tehát hogy ez így fordítottan is működik?
Hát, ha azt gondoljuk, hogy a pedagógusok is emberek, és van köztük olyan, aki sajnos ezt hát valamilyen saját sérelmének a kompenzálására használja, akkor előfordulhat. Tehát kamaszoknál fog előfordulni az, ugye, mert a kicsi gyermek, és most beszél így a 9 éves korig, 9-10 éves korig beszélünk, amíg az elemi osztályokról van szó. Addig bizony előfordulhat, akkor is előfordulhat, hogy azt mondja, hogy de én már olyan szépen írom ezt a horogvonalat, mi a felének kell még háromszor írni belőle. Na most ilyenkor a tanáron, a pedagóguson, tanítónénén múlik, hogy ő is látja, hogy szépen írja, és adjon neki valami más feladatot, mert ha a gyermek őszinte bizalommal van a tanítónénihez, akkor azt mondja, hogy hát tanítónéni, tessék megnézni, én már megírtam, és ez nagyon szép, akkor miért kell a harmadik, vagy a negyedik sort is csináljam? És akkor tanítani azt mondja, tényleg szép, jó, akkor gyere, mutatok egy másikat, írjad azt. Tehát igen, a gyermekekben, az a gyermekek egy részében van, amikor reális és igaz, amit mond, vagy ha nem az, akkor a tanítónéni mondja el, hogy hát azért itt van ez a hiba, ott az a hiba, soha ott az a hiba. Tehát ezeket, ha kijavítottad, akkor lehet más. Matematika feladatokat kell megoldani. Van, aki ugye pillanatok alatt megoldja, és van, aki ott kínlódik 10 percig rajta. Na most akkor a többi az vár és nézi. Nem, tanítónéni járkál, és adja a plusz feladatokat. Igen, kész van, akkor te még kapsz, még kapsz. Aztán vagy azt mondja a gyermek, hogy na, inkább nem leszek kész olyan gyorsan. Persze, hogy túljárnak az esélyt, vagy nem akar többet csinálni, és azt mondja, hogy akkor nem szólok egy szót, ülök szépen csendbe. Hát természetes, gondolkozó, értelmes lényekkel vagyunk együtt. Hát ez vele jár. Esetleg nevetni is lehet rajta. Jó, most jól jártál, mert akkor te még meg kellett csinálni belőle hármat. Amire ő lehet, hogy azt válaszolja, hogy miért én nagyon szeretem megcsinálni ezeket. Ugye? De az is lehet, hogy legközelebb azt mondja, hogy nem, akkor nem fogok szólni, mert akkor még pluszba kaptam valamit. Igen. Hát ezen el lehet gondolkozni azon, hogy most akkor melyik a jobb, és hogyha elmeséli anyukának otthon, akkor anyuka is mondja a véleményét. Vagy azt mondja, hogy ügyes voltál kisfiam, hogy még hármat meg tudtál pluszba oldani, vagy azt mondja, hogy látod, fiam, hogy jobban jár az ember, ha nem jár a szája. Kinek milyen tapasztalata van a szülőnek? Azért ez is benne van. A korlátokat a szülők úgy állítják fel, ahogy a saját értékrendjük, erkölcsi ítéleteik diktálják. Minden szülő tudja, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, de lehet, hogy ő sem azt csinálja. És lehet, hogy nem is azt mondja. És a tanítónéni a hibás. Ugye? Volt nekem olyan ismerősöm, aki szegény azért harcolt, mert az is hiszem, hogy harmadik osztályban vagy másodikban tanulják a szorzótáblát, és az egyik szülő fel volt háborodva, hogy miért tanítja a szorzótáblát a gyerekeknek. Most mit tud csinálni? A szülővel vitatkozzon, hogy a tantervben ez van benne, és a másodikban meg kell tanulni a szorzótáblát. Vagy azt mondja, hogy előveszi a telefonját, és megnézi benned. Tehát ilyen válaszokat is kaphat a pedagógus. Vagy ilyen szülővel is szembe kerülhet. És akkor megint oda jutunk, hogy akkor el kell azon gondolkozni, hogy a társadalom, amiben élünk, mennyire becsüli meg a pedagógusait, nemzetnapszámosai ma is, vagy többre értékeljük őket. És hogy milyen erkölcsi értékek szerint él az a társadalom, amiben élünk. Én most nem akarok kritizálni, és nem akarom elmondani hirtelen a saját véleményemet, mert sajnos az enyém is nagyon szomorú és rossz pillanatnyilag, de igen, nagyon gyakran előfordul az, hogy a szülők a pedagógust hibáztatják olyan dolgokért, amiben abszolút nincs igaz. De csak egyet szeretnének. Az én gyerekem, az kitűnő, kiváló, a legtökéletesebb, és legyen szíves a tanítónéni ezt értékelje. És a tanítónéni talál olyan dolgot, amiben szeretné a gyermeket változtatni, például, hogy nagyon irigy, és az osztálytársaival nem jön ki, és ebben szeretne egy kicsit javítani, és egy kicsit az együttműködésre nevelni, akkor lehet, hogy ezért meg tudja támadni a szülő is, azt mondja, hogy nem, az ő gyereket tökéletesen csinálja, és akkor nem kell azzal törődni, miért kell lemaradjon a többiek miatt, mert azok nem tudják ugyanabban a ritmusban például a matematikát. Szegény pedagógusok, mondom ezt neked, aki mondjuk már nagyobbakkal vagy, és valószínűleg nem pont így szembesülsz a dolgokkal, de elemi osztályokban nagyon-nagyon sokszor egész csúnya módon szembesülnek, vagy szembe kerülnek pontosabban a szülők és a tanítónők. Na, hát erről nem szerettem volna beszélni, de ha felhoztad, akkor...
Elmondom, ez egy valóság, ami létezik,
úgyhogy... Igen. Tehát én is, nem, semmi probléma nincs belőle, mert jó, ha tudjuk. És jó, hogyha nem dugjuk a homokba a fejünket, hogy ilyesmi nincs, de hogy nincs, van. Nagyon sokszor. Csak a kérdés az, hogy ki fog kiállni a pedagógus mellett. No, és ez lenne, hát körülbelül ez lenne, amit én elmondtam volna, vagy elmondanék a kisgyermekkorról, és hangsúlyoznám talán egy picit még azt, hogy a szociális együttérzés az ebben a korban benne van a gyermekekben, ők szívesen segítenek ebben a korban, és ezt támogatni, és ezt értékelni, és ebben támogatni azokat a gyerekeket, akik ezt gyakorolják. Ez az egyszerűen a segítésről szól. Hogy tud segíteni a másik gyermeknek, akinek nincs annyi, aki nem tud pontosan olyan jól, akinek nem adatott meg az az anyagi jólét esetleg, ami a másik gyermeknek, és akinek talán képességeiben sincs ugyanazon a szinten, mint az osztálynak a nagyobb része. Hogy azt hogy tudják értékelni, és hogy tudják támogatni. És ezt hogy tudja a tanítónő kihangsúlyozni, hogy milyen sokat jelent az, ha ott vagy, és segítesz, és támogatsz egy nálad gyengébet. Ez nagyon jó lenne. És akkor hol vannak a határok? Megint azt kérdezem, hogy kivételezni fogunk a gyengébekkel? Vagy elfogadják a gyerekek azt, hogy külön feladatcsoportot kap az a, mit tudom én, 5 gyerek az osztályban, aki gyengébb, és külön azt, aki a legjobbak közé tartozik. Ilyen különbséget teszek. Mert azt mondom, hogy te képes vagy arra is, a másik azt mondom, hogy te ennyire vagy képes. Hogy ez jó vagy rossz pedagógiailag, lehet rajta gondolkozni. Én úgy érzem, hogy érzelmileg sokat jelent, hogy önmagához próbáljuk viszonyítani a gyermekeket. És hogyha az, aki hátrányos helyzetből jött, hátrányokkal jött, és most az iskolában megpróbálom felzárkóztatni, de egy sokkal lassúbb ritmusban, mint a jól haladó gyermekeket, hogy azokat se gátoljam a haladásban, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy vétek.
Úgy gondolom, hogy ez lenne az ideális. Úgy gondolom, hogy ez lenne az ideális. Én nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy... helyzete válogatja. Egyrészt azt látom, hogy vannak helyzetek, amikor megértőek mondjuk a gyerekek egyik másikkal szemben, belátják, hogy mondjuk a másiknak talán nincs annyi képessége, talán nem úgy tud haladni, és ha éppen jó napja van, mondjam így, a jobb gyereknek, akkor ezt elfogadja. Máskor viszont nincs türelme várni rá, vagy nem érti ezt meg, hogy ő neki miért kell azért lemaradni, vagy miért kell türelmesnek lenni, míg a másikat is bevárjuk. Tehát szerintem ez egy olyan probléma, ami létezik, és amivel én találkozom minden nap az iskolában. Részben hajlamosak a gyerekek azt, aki gyengébb láncszem félretenni, vagy megbélyegezni, vagy rögtön rámondani valamit, hogy te ne beszélj, mert te még ezt sem tudod.
Igen.
Van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, ez egy probléma szerintem, és nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, hogy ezt az ember jól kezelje. Mert egyrészt ott van, amit mondtál, hogy sokat tananyag, sokat kell, sokat várnak el, ugye az ember mindig nyomja, kéri a feladatokat, viszont sajnos, hogy ez kiszorítja annak a lehetőségét, hogy több időt fordíts az ilyen helyzetekre, hogy azok se vesződjenek el teljesen, akik nem tudják tartani az iramot, mert az létezhetetlen, hogy egy iskolában vagy egy osztályban mindenki ugyanolyan szinten legyen. Nehéz összeegyeztetni.
Én hallom, a differenciált oktatásról hallok, most már persze nem vagyok benne, és nem merek azért olyan nagyon véleményt mondani, de úgy érzem, hogy igenis az lenne az igazi, hogyha ezt a differenciálást bevezetnénk. Ha az integrált oktatásról beszélünk, amikor behozzuk a netalán külön fogyatékkal élőket is ugyanoda, ugyanabba az osztályba, és akkor a tananyag fog ő hozzá igazodni, és neki más lesz a tananyagja. Na hát ezen meg aztán tudom, hogy már 20 évvel ezelőtt is rengeteget beszéltünk róla, és most nem tudom, hogy milyen szinten van pillanatnyilag, hogy ez hogy történik. Hogy ott van-e a kisegítő tanár mellette, és egy csomó minden. Tehát ha nem vesszük figyelembe azt, hogy nem vagyunk egyformák, a gyerekek sem egyformák. A tananyag, ami van, az viszont totálisan ugyanaz mindenkinek. Hát akkor egy csomó problémával kerülünk szembe, akkor majd jön a lemorzsolódás, akkor jönnek az iskolát elhagyó gyermekek nagyobb osztályokra, szóval nagyon-nagyon nagy feladat hárulna a tanügyre, és most az az érzésem, hogy nem csak Romániáról, nem csak Magyarországról beszélek, hanem mindenfele, mert emlékeim nem csalnak, annak idején egy ilyen nemzetközi konferencián hangzott el, hogy mindenki az oktatási rendszerét szitta, nem tudom hány országból voltak. Tehát nagyon nehéz ezt emberileg is, szakmailag is a legjobban kezelni. De az, hogy figyelembe veszem az egyéni különbségeket, és annak megfelelően fogok osztályozni, annak megfelelően, mert borzalmas lehet az is, amikor egy gyerek állandóan csak a rossz jegyeket kapja. Mert hát az iskola az a jegyekről szól a végén. Az elején még ott próbálkozunk szóban ezt azt mondani, de a végén csak arról szól. Aztán egyik felmérő a másik után. Ilyen vizsga, olyan vizsga, most hallottam, hogy ahhoz, hogy elmenj vizsgázni, nem tudom, 8. után, ahhoz előtte még egy vizsgát tenni, hát mondtam, édes jó Istenem, a vizsga helyzet különben is egy nagyon nehéz helyzet. És nem minden gyermek egyformán jól tud vizsgázni. Lehet, hogy tudása megvan, de amikor ott van abban a szorult helyzetben, ahol a nagyon jól megszabott idővel, kerettel, akkor nem tudja ugyanazt nyújtani, mint amit, hogyha egy lezserebb körülmények között kérnek tőle. Tehát már ez is egy probléma. No, hát egy csomó minden van, amit ugye elkezdhetnénk itt beszélgetni róla, és
lehet nem találnánk meg a végét.
A határokat. Igen, hogy ki szabja meg a korlátokat, ki szabja meg, hogy hol van a határ, ez lenne a másik. És hogy figyelembe veszik-e azok, akik megszabják a határokat és a korlátokat, hogy ilyen egyéni különbségek vannak. És hogyha oktatásról beszélünk, nem csak nevelésről. Ugye az alapja az biztos, a bizalom a szülőben, a bizalom a pedagógusban. Az az érzelmi kapcsolat, ami kialakul. És születésétől kezdve körülbelül 7-8 éves korig rendkívül fontos. Meg elhiszem-e az, hogy a javamat akarja. Ez nem így fogalmazódik meg a gyermek fejében. De arról szól, hogy azt, amit kér, amit mond, amire azt mondja, hogy ezt így csináld, azt elhiszem, hogy az én javamért csinálja, vagy kéri. És megint ezt hangsúlyoznám, nem az én pedag személyemért történik, hanem azért, mert az nekem így lesz jó. És az az én érdekemben történt. Hogy együtt hogy játszanak a gyerekek, az egy külön fejezet, és az, hogy a versengés, és az, hogy ilyen verseny, olyan verseny, persze, igen, az is kell. A megmérettetések is. Aki versenyezni akar, álljon sorba, és versenyezzen, és bizonyítsa be, hogy ő a legalkalmasabb egy vezető pozícióra, tegyük fel, ha azért verseny, ugye? De ne kelljen mindenkinek versengeni. És utána az élet meg más bizonyít. Az élet meg azt bizonyítja, hogy nem egészen azok lesznek mindig a legsikeresebb emberek, akik a legjobb tanulók voltak az iskolában. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja. És amikor az 5 éves, 10 éves, 20 éves érettségi találkozókon összekerülnek, akkor nagyon meglepődnek, hogy X-ből, akiről azt hittük, hogy hát semmizen nem képes, abból lett egy nagyon sikeres vállalkozó. Mert voltak olyan képességei, amit az iskola nem kért, nem vett figyelembe, és ő pont azokat tudta hasznosítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és tudom, hogy ez nagyon sokszor felmerül. És az, hogy mennyire fog tudni beilleszkedni a társadalomba, az meg rengeteget számít. Hogy tudod beilleszkedni az osztályközösségbe? Hogy tudod a többi gyerekkel együtt megoldani feladatokat? Ugye egyre több, ezt tudom, hogy egyre gyakrabban készítenek ilyen kis csoportos feladat megoldásokat, és annak is megvan az előnye és a hátránya, nem ezt akarom most tárgyalni, de az, hogy együtt működni, valamit közösen megoldani, rendkívül fontos lenne. És itt az első 4 osztály már ad rá lehetőséget, hogy ezt megcsináljuk. És hogy ezt a gyermekekben felébresszük, és a lehetőségét annak, hogy észrevegyék, hogy ahol meghallgattuk egymást, ahol vitatkoztunk, de tudtunk egy közös kompromisszumos eredményre jutni, azok sokkal jobban tudtak teljesíteni, mint ahol mindenki a magáét fújta, és képtelen volt engedni abból. A lényeg az volt, hogy nekem legyen igazam, ugye? Vagy ha véletlenül nem úgy történt, hogy én mondtam, hogy másképp csináljuk, és aztán ki is lesünk, hogy tényleg igazam volt, de nem csináltuk, és el is vesztettük, akkor meg gondolkozzunk el azon, hogy miért nem hallgattuk meg azt. Tehát, hogy tárgyaljuk meg utána az emberi oldalát, hogy kellene együttműködni, mit jelent az tulajdonképpen. Hát én gondolom, hogy a kisiskoláskort ezzel kiveséztük, amennyire csak az idő engedte, mert szerintem itt már nekünk nincs több időnk.
Körülbelül 50 percnél vagyunk.
Mert 45 percnél vagyunk.
Igen, tehát itt már.
Gyerek közben megy a korkész. Nem baj, mert megvan a kamaszkornak külön megvan egy, elkészítettem, hogy ott mi mindenről lehetne még beszélni. Különben ebben a hónapban rengeteget beszélek ott a kamaszkorról, meghallgattam az este,
szerintem,
az nagyon sok.
Szerintem az nem baj, mert a kisgyermekkorról is volt szó, és erről nem lehet eleget beszélni, úgyhogy ez...
Így van, igen, igen, és akkor az nagyon jó lenne, hogyha valamikor, hát nem tudom mikor tudott ezt betenni, hogy a kamaszkort próbáljuk meg egy kicsit kivesézni, abban aztán akkora gyakorlatot van, most tegyen meg a szívet, hogy csak na.
Hát valahogy ezt zárjuk le, ezt a műsort, hogy ezt tudjuk.
Jó,
hogy
rázzuk most le ezt a részt, akkor igen, és akkor tehát ugye arról beszéltem, hogy a...
Mondta, azt kezdtél egy ilyen mondatot, hogy akkor ezzel most a kis iskoláskort lezártuk,
igen,
valami ilyesmivel.
Igen, 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 így van. Igen. Tehát akkor próbáljuk meg, kedves hallgatóink, most a kisiskoláskorral bezárólag ezt a témát, hát mondjuk azt, hogy kivesézni, vagy kiveséztük, várjál, ez egy rossz mondat, nem jó. Tehát akkor most a kisiskoláskorról megpróbáltunk elmondani mindent, ami eszünkbe jutott, és amit tudtunk, és amivel úgy éreztük, hogy...
Ez ki nyom, nem tudom, egyszerűen csak megszakadt.
Úgyhogy... Egyszerűen megszakadt, igen. Akkor mondom a mondatot még egyszer.
Jó, jó, rendben.
Tehát akkor megpróbáltunk eddig a kisiskoláskorral kapcsolatosan elmondani, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit ne tegyünk. Azért, hogy meggyőzhessük a gyermekeinket, hogy a korlátok, a határok azért vannak, hogy nekik segítsék a biztonságos fejlődésüket. A következőkben a kamaszkorról fogunk beszélni. Gondolom, hogy ott aztán nagyon-nagyon sok mindent tudnának a kedves nézők is mondani, akár szívesen veszük, hogyha felismertnek bizonyos témákat, megírják vagy bemondják, de mi is elmondjuk majd a saját nézetünket erről. Ezzel én kívánok mindenkinek szép estét, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, kedves hallgatókat biztatjuk, hogy egy hónap múlva is maradjanak, tartsanak velünk, addig pedig hát próbáljuk meggyőzni kedves gyermekeinket erről, amiket itt hallottunk, hogy igenis a javukat akarjuk, és az ő épségüket próbáljuk védeni, ehhez adjon erőt a Jóisten, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a mai estén Weber Csilla, pszichológus és Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én már elmondtam, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, úgyhogy akkor nem kell még egyszer.